Felvitetett magas mennyországba, angyali szép örvendetes házba, e nap a szűz nagy mennyasszonyságra, az Istennek drága hajlékába, a mennyei atya udvarába, égi Sion drága városába, dicsősége szép palotájába, már bemégyen nagy vigasságába. Beteljesül Dávidnak zsoltára, mit énekelt világ hallatára, a királynő királynak jobbjára, állítaték örök társaságra. Dicsértessél, örök szent háromság, kitől árad reánk minden jóság, tiszteltessél, tündöklő asszonyság, mindenek közt legnagyobb méltóság. Amen. Sok szeretettel és tisztelettel köszöntöm a kedves Már Rádió hallgatókat. Kedves hallgatók, a mai előadást két részre osztottam, hiszen szeretnék még egy pár gondolatot elmondani, hozzákapcsolni a legutóbbi adásomhoz, amelyben a szűzanya alázatáról beszéltem. A szűzanya alázatos, szerény asszony volt, nem volt benne hiúság, kétszínűség, gőg, nagyképűső, különben nem lehetett volna Isten anyja. Ő Isten Máriát az ő maga egyszerűségében választotta ki, és ennek ellenére sokszor bennünk jelen van a hiúság, a kétszínűség, a gőgés, így tovább. Ebben beszélnék az előadás első felében, aztán, mivel augusztus 5-én Nagyboldogasszony Mária mennybevételének ünnepét ültük, arról is ejtenék egy pár gondolatot. Visszaemlékeznek a kedves hallgatók a szűzanya alázatával kapcsolatban, egy szentírási részt hoztam önök elé az evangéliumból, Lukács 18. fejezet 9 és 11. verszakát, amelyben a farizeus és a vámos magatartásáról beszéltem a templomban. Kedves hallgatók, régi igazság, hogy az ellentétek megvilágítják egymást, hidegben érezzük a meleget, a jót, a rossz mellett élvezzük legjobban. A szépet a csúnyával összehasonlítva vesszük észre. Az isteni mester, az Úr Jézus Krisztus is ilyen összehasonlítást mutat. Nézzük csak meg, múltkor talán említettem, de nem árt az ismétlés, kik voltak a farizeusok, kezdetben buzgó élharcosok, akik később külsőségekbe, formalizmusba merültek. És kik voltak a vámosok? Hát lenézett bűnösök, ők szedték be és a kellett hajtották be az adót. Rendszerint többet, hogy meggazdagodjanak. Egy ilyen farizeus és vámos ment fel tehát a templomba, hogy imádkozzék. A farizeus, ismerjük a történetet, elől állt meg, és mit tett? Erényeivel dicsekedett. Isten, hálát adok neked, hogy nem vagyok olyan, mint a többi ember, rabló, házasságtörő, igazságtalan, mint ez a vámos is, olvassuk Lukács 18. fejezetének 11. versében. Halljátok, kedves hallgatók, ez a feneketlen gőg, még csak le sem borul a végtelen Isten előtt, áll, és dicsekszik a por, a hamu. És hány ilyen hiú és gőgös ember található a keresztények között is? Istenem, hálát adok neked, hogy nem vagyok rabló tolvaj. De az is rabló, kedves hallgatók, aki meglopja más hitét, erényeit, aki más becsületébe gázol, például durva szóval. Istenem, hálát adok neked, hogy nem vagyok igaztalan. De nem veszi észre, hogy hányszor csapott be mást, hány ember szólt meg és rágalmazott meg, vagy éppenséggel kiplegykált. Istenem, hálát adok neked, hogy nem vagyok házasságtörő. De nyíltan, szebrenben és nélkül vallja az úgynevezett úri morált, kétféle erkölcsöt, amely rosszabb a házasságtörésnél, mert állandó, habituális gonoszság. Aztán bőkezűségével dicsekszik a farizeus, kétszer bőjtölök, hetenként is tizedet adok mindenemből, amim van. Kedves hallgatók, az elvakult farizeus dicsekszik jó cselekedeteivel, de az Úr Jézus szájára forrasztja a szót. Jaj, nektek írástudók és farizeusok, akik tizedet adtok a mentából, kaporból, de elfelejtitek, ami fontosabb a törvényben, az igazságosságot és szeretetet. Ezeket meg kell tenni, amazokat pedig el nem hagyni. Máté 23. fejezet 23. versszakaszában. Kedves hallgatók, talán eleget teszel vallásos kötelezettségeidnek? Jó, de ne dicsekedjél soha vele. Megfizeted a tizedet? Hát, az nagyon kevesen, még az 1%-ot sem, vagyis az egyházi hozzájárulást, vagy az egyházi adót. Ez még nem elég. Mi hiányzik hát még? A szeretet, az áldozatos felebaráti szeretet. Mert nem aki mondja, olvassuk Máté evangéliumában, 7. fejezet 21. versszakában, nem az, aki mondja, Uram, Uram, megy be a mennyek országába, hanem aki atyám akaratát megcselekszi. Vessünk egy pillantást, kedves hallgatók, a másik imádkozóra, a vámosra is. Távol állván szemét sem merte felemelni, és mellét verve mondta, Lukás 18.13, Uram, légy irgalmas nekem bűnösnek. Kedves hallgatók, mit éreztek a vámos iránt? Ugye erős rokon szenved. Ő igazán érzi, hogy bűnben fogant az anyánk, hogy bűnösök, szegények, bűnösök vagyunk. Megkapó példája az alázatos léleknek, amire nekünk is törekednünk kellene, alázatosnak lenni. Ezért mondja az üdvözítő, mondom nektek, ez inkább megigazulva tér haza, mint amaz, mert aki magát felmagasztalja, megaláztatik, és aki magát megalázza, felmagasztaltatik. Lukás 18. fejezet 11. vers. Hozzak fel erre példákat. A Szentírás elmondja, hogy Bábelben azt mondták egymásnak az emberek, építsünk várost és benne tornyot, amely az égig érjen. Hihetetlen gőg. Ezért Isten megzavarta nyelvüket, 1 Mózes 11. fejezetben olvassuk. Az erős, hatalmas angyalok sem akartak szolgálni Istennek, és a pokol fejedelmeivé süllyedtek, 2 Péter 2.4. versben olvassuk. Nabukadonozor király aranyszobrot készítetett, hogy imádják, és nem sokára elvesztette eszét, és a füvet nyolta, mint az ökör. Olvassuk Dániel könyvében 4. fejezet 30. versében. Góliátot, aki a kis pásztorfiú Dávid láttán így kiáltott fel, hát kutya vagyok én, hogy bottal jössz ellenem? Az ifjú Dávid leterítette 1 Királyok 17. 43. versében. Kedves hallgatók, ezek mind régi példák, de vannak újabbak is. Voltaire, a híres Isten tagadó, egyszer büszkén írta barátjának. Még 20 év és a kereszténységnek vége. És 20 év múlva, május 30-án szörnyű kínok között, papírt kiáltozva halt meg Voltaire, a nagy tudós. Napóleon, francia császár, aki az egész világot meg akarta hódítani, és azt mondta, meg nem áll, amíg a csillagos eget is meg nem hódítja, milyen gőgre val. Szent Ilona szigetén egyedül, számüzetésben halt meg. De nem folytatom tovább, kedves hallgatók, mert ma is áll, aki magát felmagasztalja, Isten, vallás, erkölcs, egyház fölé az előbb-utóbb keserűen megalázkodik. Mert egészséges vagy, soha ne légy rá büszke, Isten adta, ma van, holnap nincs. Szép vagy, jóképű vagy, nem a te érdemed. Egy kis betegség, és oda van minden szépséged. Gazdag vagy, nem a te dolgos kezed méltó bére. Mert más is dolgozik, talán még sokkal többet, de kevesebb eredménnyel. Ne légy hát büszke, inkább adja rászorulóknak. Tehetséges vagy, ne nézz le mást miatta, hiszen Istentől kaptad a talentumokat, amelyekről számot kell adnod. Szép ruhád van, ne emelkedj ezért mások fölé, hiszen csak rongy az, amely oly hamar szétállik, szétfoszlik. Nem ez a mennyegzős ruha, amely nélkül nem jutsz el az örök életre. Kedves hallgató, Tótiban van egy jó állapotban, tehát jó anyagi helyzettel bíró család, oda szoktam hordani a szőnyegeket, mosásra, tisztításra is. Nagyon meglepett, hogy amikor autószerelők is van, és amikor beléptem az autószerelő műhelybe, az irodába, akkor egy óriási nagy plakátra ki volt írva magyarul és románul, mit van amit nem Istentől kaptál, semmire sem lehetsz büszkebben az életben. És én megérintett, hogy minden feszületet is láttam ebben a teremben, ebben az irodában is semmiféle csúnya, erköstelen kép nem volt kiragasztva, mint sok-sok más autószerelő műhelyben, és így tovább. Igen, aki ő Istent választja, aki az Úr Jézus útját, az Szűzanya útját választja, annak nincs más alternatíva. Kedves hallgatók, nézzük meg az ére másik oldalát, aki magát megalázza, azt felmagasztalják. Newton, a nagy csillagász úgy tűnt maga előtt, mint gyermek, aki semmit sem ért. Ampère, Copernicus, Marconi nagy világhírű tudósok voltak, de mind, és ezt aláhúzom nagyon-nagyon sokszor, alázatos emberek voltak. Kedves hallgatók, Krisztus keresztre feszítették, és most millió és millió ember tisztelettel áhítatta lejti ki nevét, és nincs is másban üdvösség az emberiségnek, mint e névben, Jézus Krisztus. Tehát minden okunk megvan az alázatosságra. Láthatták, hallhatták a farizeusi gőg, a felvágó lélek kopár szirtjeit, s láthatták, hallhatták az alázatos lélek napsugaras, harmatos dúsrónáit. Gondolkozzanak el, gondolkodjatok el, gondolkozzunk el. Az alázatos Krisztusnak akarunk-e tanítványai lenni, vagy pedig a kétszínű Lucifernek? Válasszunk, válasszanak, és e szerint is éljünk. Kedves testvéreim, folytatom most az előadás második témáját, és valójában most a Nagyboldogasszony ünnepéről fogok beszélni, hiszen augusztus 15-én csütörtökön ezt ünnepelte a keresztény világ, úgy a nyugatiak, mint a keletiek. Boldogasszony napját ünnepeltük azt a tényt, hogy a Szent Szűz teste, amely az üdvözítőt a világnak adta, visszatért Istenhez a mennybe. Szűz Mária elszendelülése után a szent hagyomány szerint lelke rövid ideig tartó elválás útján ismét egyesült testével. A temetése után harmadnapra Isten csodás intézkedése folytán lelke ismét egyesült testével, és dicsőségesen felvétetett a mennybe. Ezt a tényt, mint katolikus hitigasságot, hitigasság annyi, mint dogma, 12. Pius pápa ünnepélyesen kinyilvánította 1950-ben. A Vatikáni Múzeum gyönyörű képei között is kiemelkedik Raffaello csodás alkotása, Mária mennybe menetele. Szinte látja az ember szemlélvén a képet, hogy a szűz virágokkal telehintett sírjából kiszáll és repül az ég felé, az apostolok pedig sóvárogva tekintenek utána. Igen, nagy boldogasszony napja, boldog nap. Az édesanyja szent fiával találkozik. Örökre, elválaszthatatlanul most már. De mire tanít minket nagy boldogasszony ünnepe? Mindenek előtt, kedves hallgatók, egyház szeretetre. Ezen a napon, amikor ülik nagy boldogasszony ünnepét, nagyon sokan keresik fel a Mária kegyhelyeket, és szinte érezni az erőt, ami a templomokból árad, azt a sok-sok kegyelmet, amelyet a Szent Szűz est ki közbenjárásával gyermekei részére. Ugyanis az erősek még erősebbek lesznek, a lanyhák, az alvók felébrednek. A Mária tiszteletnek, a buzgó templomlátogatásnak, a búcsújárásnak eredménye, hogy ezáltal forróbban ragaszkodunk Szent Fiához és Fia tovább élő misztikus testéhez, az Anya Szent Egyházhoz, amely elkísér a bölcsőtől a sírig, és minden nehezebb életszakaszban is, minden nehéz órában ott van mellettünk szentségeivel, ugye 7 szentség van, keresség, bérmálás, oltári szentség, betegek kenete, bűnbocsánat szentség, egyházi rend és házasság. Igaz, az egyháznak, mint hajdan Krisztusnak sok ellensége van ma is. Igaz, hogy az Anya Szent Egyház több mint 2000 éves, de sziklán áll. Te Péter vagy, és én erre a sziklára építem egyházamat, és még a pokol kapui sem vesznek erőt rajta. Dogmatikai elvei nem változnak az emberek ízlése és kívánsága szerint, ezért örökké fiatal Krisztus egyháza, nem öregedik el a hanyatló eszmékkel, nem hányódik az áramlatokkal, mégis rugalmas, mert minden kornak megvan a maga mondani valója. A történelem viharai sokszor porral és vérrel lepték be, nem egyszer földi, emberi, külső vonásai megváltoztak, lényege azonban változatlan, mert az isteni igazságok letéteményese. Kedves hallgatók, Nagyboldog asszony ünnepének tanítása növelje vagy növeli hazaszeretetünket. Ugyanis két tökéletes társaság van a Földön. Az egyik Jézus Krisztustól alapított Szent Egyház, a másik is Istentől van a földi szociális gondjaink megoldására, és ez az állam, vagyis a haza. A két társaság egymás mellett halad, hogy közösen segítsék az embereket céljuk elérésében, és természetesen ki-ki a maga területén. Ugyanis az állam jogi struktúra, a haza ellenben erkölcsi fogalom, a család kibontakozása. A haza az a hely, ahol születtünk, ahol imádkozni tanultunk, ahol őseink porladnak, és porladunk majd mi is. Kedves hallgatók, soha el ne felejtsük, haza csak egy van. Lehet tucat számra ruhánk, cipőnk, könyvünk. Lehet, hogy külföldön több pénzt, vagyont vagy állást szereznénk, hazánk azonban csak egy van. És ezért is külön imádkozzunk, kedves hallgatók, hogy a jobb megélhetés reményében elköltözött vagy külföldre ment keresztény testvéreink, legyenek gyermekeink, unokáink, minél hamarabb visszatérjenek a szülőföldre, hiszen most már hála Istennek a mi országunk is nagyon sokat változott. A változás után meg lehet élni a mi országunkban is. Talán többet kell dolgozni, mint külföldön, de igen, munkáltal meg lehet élni. És tegyek egy zárójelet, nekem olyan jó eső érzés, és nem csak nekem, hanem szülőfalumnak, Szentegyházának is, hogy testvérem, aki 10 évig volt orvos Németországban, 10 év után 4 lányával, feleségével hazaköltözött Szentegyházára, és itthon folytatja orvosi hivatását. Milyen dicséretes, hogy saját népét, székely népét, a magyar nemzetet szolgálja. Így kellene tennie sok fiatalnak, hazajönni a hazába, hazajönni, hiszen itt vannak a gyökerek, az ember elmegy külföldre, talán könnyebb megélni, de gyökértelen hazajönni. Imádkozzunk, hogy hazatérjenek idegenben dolgozó gyermekeink, unokáink, még egyszer hangsúlyozom, mert haza csak egy van. Nem valhatjuk a latin mondást, hogy ubi bene, ibi patria, hogy ahol jól megy, ott van a haza. Nem, nekünk a hazánk ott van, ahol születtünk. Mi a halhatatlan katolikus költővel mondjuk, Vörös Marti Mihállyal, a szózatból idézek, áldjon vagy verjen sors keze, itt élne, s halnod kell. Áldjon vagy verjen sors keze, ne feledd testvérem, itt élne, s halnod kell. Nem kell félnünk attól, kedves hallgatók, hogy aki katolikus, hátat fordít hazájának. Mi a hazaszeretetet magától, Krisztustól tanultuk. Az írás tanúsága szerint Krisztus kétszer is sírt hazája pusztulása miatt. Tanította, olvassuk Máté 22. fejezet 21. versében, adjátok meg a császárnak, ami a császári. És a rómaiakhoz írt levél, Szent Pál apostol, olvassuk 13. fejezet első verszakában, nincs hatalom csak Istentől. Azt sem vetheti senki jogosan szemünkre, hogy a katolikusok idegen hatalomtól, Rómától fügnek. Ugyanis a Szent Atya, a pápa nem imperátor, nem akarja népeket leigázni. Minden népnek egyaránt a hit és erkölcs örök értékeit közvetíti. A pápa, Szent Atyánk Ferenc pápa, Krisztus földi helytartója, vikáriusa, a Szentlélek embere, a Szentlélek szócsöve, és aki hit és erkős dolgában tévedhetetlen. O'Connell testamentuma lebegjen szemünk előtt, lelkemet hagyom Istennek, szívemet Rómának, testemet hazámnak. Nagy boldogasszony ünnepe, nagy óriási Mária ünnep, az ő égbe való felvételének ünnepe, örömünnep volt, és örömünnep lesz mindig. És van egy nagyon-nagyon szép ének, amelyet nem énekeltem el, és most engedjék meg, hogy elénekeljem. Erdély énekes könyvünkben található a 284-es számú ének, és amelynek címe Örülj vigagy tisztaságban kivirágzott anyaság. Örülj vigagy tisztaságban kivirágzott anyaság, kit a mennyben megkoronáz a teljes szent háromság. Mária, mi anyánk, mennyei pátrónánk, bűnösökre néz le ránk. Atya Isten koszorúzza leányának szent fejét, Fiú Isten édesanyját, a szent lélek jegyesét. Mária, mi anyánk, mennyei pátrónánk, bűnösökre néz le ránk. Néked mondja a nagy Isten a szent írás szózatát, jöjj kedvesem Libanonból, jöjj és vedd el koronát. Mária, mi anyánk, mennyei pátrónánk, bűnösökre néz le ránk. Az egeknek egeiben zengedeznek trombiták, és a király jobbja mellett köszöntik Szűz Máriát. Mária, mi anyánk, mennyei pátrónánk, bűnösökre néz le ránk. Ugyanez az ének megtalálható a Hozsannában vagy más énekes könyvben, kicsit más szöveggel, mi erdélyek tehát ezt a változatot használjuk. Kedves hallgatók, Mária, mennybe felvett szűzanyánk, ami mennyei pátronánk, égben és földön, tehát nagy boldog asszony ünnepe, örömünnep, a győzelem napja, a megdicsőlés napja, a beérkezés napja, valóra vált a magnifikát, amelyet július 2-án Sarlos boldogasszony Mária Erzsébetnél tett látogatás alkalmával olvastunk fel. Íme mostantól fogva boldognak hirdet engem minden nemzedék, Lukács 1.48. El tudnánk-e sorolni a világ templomait, kedves hallgatók, amelyek Máriának vannak szentelve? Fel tudnánk-e sorolni a Mária festményeket és szobrokat? El tudnánk-e sorolni hirtelen a nagy Ave Mária kompozíciókat, a májusi oltárokat, a szentolvasók, rózsafűzérek véghetetlen sorát? Erzsébet látogatásakor tehát hangzott először a Magnifikát, és most ott fenn zengi állandóan. Egész élet a kis Názaretből Betlehemen át a Kálváriáig Magnifikát volt a szűzanya életében. Isten magasztalása volt, Isten akaratának a teljesítése volt a szűzanya élete. A szűzanya dicső ünnepén, nagy boldog asszony napján ezért bizalommal fordultunk és forduljunk hozzá, mint édesanyánkhoz. Hiszen az édesanyja utolsó szava, utolsó kérése, utolsó figyelmeztetése még hosszú évek távlatából is elevenen cseng a fülünkben. Az édesanyja ott fent, a mi bizalmunk és reménységünk. De még sokkal hathatósabb az anyák, apák és gyermekeik égi anyjának, az Isten anyának, üdvözítőnk anyjának könyörgése. Az anyaság hatalma, méltósága tőle származik. Szeretet és szenvedés teszi az édesanyákat tiszteletre méltóvá és szeretetre méltóvá. Van-e szebb, mint a szűz anya a kis Jézusával a karján? Kedves hallgatók, járuljunk életünk mindennapján a szűzanyához mély hódolattal. A nehéz órákban, amikor a hitlámpása kialvóban van, az ima forrásai kiapadóban vannak, és hideg, száraz, kietlen közöny űri meg a lelkünket, fohászkodjunk hozzá, hogy öntsön olajat a hit és imádság pislákuló lámpásába. Vannak belső és külső kísértések az életünkben, amelyek a testet, a lélek ellen izgatják a hús és vér jogán. Ilyenkor Máriára gondolni a legjobb védőeszköz a lélek számára, hogy tiszta és fényes maradjon. A legtisztább szűzre való tekintetet, tiszteletet parancsol a férfiaknak a nőkkel szemben, és esugja feléjük, nem és nem, mert nyílt tekintettel akarok az égi anya, az édesanyám, a feleségem és gyermekeim szemébe nézni. Kérjük nagy boldog asszonyt, a mennybe fölvett szűzanyát, az értünk, küzdő gyermekeiért közben járó égi szent szüzet, könyörüljön rajtunk, könyörülj érettünk, könyörüljön az egész világon. Kedves hallgatók, köszönöm megtisztelő figyelmüket. További áldott rádiózást kívánok. Dicsértessék az Úr Jézus Krisztus és Mária szent neve. A Mária szekvenciával zárom be az elmélkedést, amely a 14. századból származik az esztergomi misekönyvből. Örülj Krisztus szentszülője! Örülj Krisztus szentszülője, akit Gábor köszöntője szűzanyának hirdetett. Örülj teljes kegyelemmel, szültél, de nem gyötrelemmel, liliomnál ékesebb. Örülj, hiszen egy szülötted, bár zokogva eltemetted, feltámadott ragyogva. Örülj, fiad mennybe szállott, láttad, amint te világot, messze hagyta alakja. Örülj, te is hozzámentél, s dicsőséggel övesztettél a mennyei trónusi. A te méhed szent gyümölcse, lelkünk éhét, hogy betöltse, te általad adatik. Amen.